három szentírási olvasmány, mindenek sajátos hangulata, háttere van, és mindegyik azt gondolom, hogy hordoz üzenetet a házasságra vonatkoztatva. Első olvasmány Jeremiás proféta könyvéből. Átkozott, áldott az az ember. Sokáig, mikor ezt az olvasmányt hallottam, akkor is magam a gondolkodta, a Jóistennek nincs más dolga, mint hogy átkozza a szerencsétlent. Hogy átkot beteljesítsen. Miről is van szó? Krisztus előttől 620 tájékán vagyunk. 580-ba esik majd fogságba a zsidóság, a babiloni fogságba. Babilon nyomul előre. A király látja a fenyegető veszélyt. Apróka ország vagyunk, védtelenek, védhetetlenek. És a kétségbeeső helyzetben egy politikai manőverrel reméli megmenteni a helyzetet. Egyiptommal kereszt szövetséget Babilóniával szemben. És Jeremiás, ez a hűslelki próféta, szinte sértődötten vádolja a királyt. Te Isten helyett emberbe helyezed a bizalmadat. Egy hatalmas birodalomba bízol jobban, mint az Istenben. És az ősi bibliai bölcsesség stílusában meginti a királyt és a királyot tartó politikai erőket. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek a szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztába. Semmi jót nem várhat. Ha te királyként egy egyiptomi hatalomban keresed a jövőt, akkor semmi jót ne várjál. És majd ez következik be 580-ba, amikor a zsidóságot elhurcolják, Jeruzsálem a földdel egyenlő lesz. A szent város oda. A zsidóság ezt a tragédiát nem csak a Szentvárs pusztulásában éri meg, hanem azt éri meg, hogy a Sion hegye leromboltattatott, hogy elhagyta őt Jahve. Nincs jövő. Aztán mondja a hűséges maghoz szólva, áldott az, aki az Úrban bízik. Olyan, mint a folyó mellé ültetett fa. Szünden gyümölcsöt terem. Igen. Mindig nagy kísértés egy kisebbségbe kerülő csapatnak, hogy az erőshöz csatlakozzon, és már ne az Úrban keresse a jövőt. Ideológiák jönnek, mennek, cserélődnek, emberek csapódnak hozzájuk. Mi az a nép szeretnénk lenni, akik az Úrban bízunk. Nem a kérész életű ideológiákba, amelyek erősnek látszódnak, csillognak, villognak. Azt mondja az egyik kommentár, mi is ez az átok? Ha valaki nem az Úrban bízik, hanem az emberben, saját erejében, elveszíti a szabadságát, mondja. És csak az ego, ő maga áll a középpontba, és senki és semmi más nem lát, és így önmaga kizsákmányolója lesz, mint egy beszéltünk délet róla, a másik ember kizsákmányolója lesz, jövője elpusztítója lesz. Azért eléggé világosan látszik ez most Európa sorsában. Ugyanez játszódik le. Európa hátot fordít az Istennek, nem csak a preambulumból maradt ki az Isten neve, hanem az egész életéből a perifériára sodródik az Isten. Isten felejtő nép lettünk, majd én megoldom a jövőmet. És tulajdonképpen nem csak a kortársainkat zsákmányoljuk ki, hanem az elkövetkező nemzedék elől is fölfaljuk a földet. Ez az átok. Nem kell Istennek külön átkot gyakorolni, ha az ember nem az Isten mellett dönt, hanem önmaga mellett, akkor ő lesz a centrum, de csak ő, aki most él. A többi nem érdekes. Én most éljek, élvezem az életet, az elkövetkező nemzedéket nem hozom a világra, majd az eutanáziát propagáljuk, ez lesz a fényes jövő. És az országunk 81-től 860 ezerre, vagy mennyit mondunk, kevesebb született, mint ami meghalt. Ebben a 20 évben, hogy nem tudom, hány évet kell mondani, 40-et kell mondani, 30-at. Ja, ez az átok. Az ember önmaga számára lesz átok. Olyan lesz, mint a puszta földjén sinlődő fa, bokor. Termés nem hoz, csak arra való, hogy kiszáradjon. Mi dacolunk ezzel a korral, és merünk Isten mellett hűségesek maradni. Szeretnénk az a nép lenni, aki hűséges az Úrhoz, az Úrban bízik, és reméljük, hogy gyermekeinkben, unokáinkban olyanok leszünk, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldenni fog, szárosság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Az Úrban bízni, az Úr mellett dönteni, nem imbolyogni lármás ideológiák irányába. A másik, a korintusi levél részlet. A történelmi szituáció, ugye Korintus hellén görög kultúrájú világ, a hellenizmusban is ott van már az örök élet hite, egyfajta dualista elképzelésben, ugye ott alakul ki a síralomvölgye elnevezést, és ők látják úgy, hogy a test börtönéből kiszabadul a lélek, és hisznek a feltámadásban, de csak lelki-szellemi értelemben, nem az egész ember jövőjében hisznek. És Pál apostol ezt a gondolkodást próbál javítani, ugye ebben a kicsi levél részletben, ha olyan a halottak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Tudjuk, azt hiszik, hogy a feltámadás az, hogy a bűnből tudunk szabadulni, és csak ennyi. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. És most jön a mondat, amit szeretnék kiemelni, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a megholtak közül. Tehát, ha csak ebben a világban reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Milyen távlatban gondolkodunk? Ugye a valamikori keresztény Európa, keresztény Nyugat, az az örök élet távlatában gondolkodott. Ugye erről szólt a templomfestészetünk, amit mondtam. Ő az örök élet távlatában gondolkodott. A mai ember csak ebben az életben gondolkodik. Nekünk is nehéz kilépni ebből a rövid távú gondolkodásból. Nehéz kilépnünk efelé az igazság fele, de Krisztus föltámadt a halálból elsőként a megholtak közül. Vagyis, aki benne van, az majd föl fog támadni, amikor sorra kerül. Azért fontos, hogy elsőként, mert van második, meg harmadik, meg x-edik is. Benne állunk Krisztusban, és hogy ahova a fő eljutott, a tagok is eljutnak. Miért fontos ezt a házasságban hangsúlyoznunk? Mert minden szeretettedben tulajdonképpen meghalunk egymásért. Egyikünk sem szeret meghalni. Amikor a feltámadás hitét valljuk, akkor azt valljuk, hogy az a Krisztus, aki szeretetből értünk adta önmagát, az él. Aki szeretetben cselekszik, az az élet, távlottal bír. Értelmes jövője van. Ezért merjük mi hirdetni, hogy az életnek az értelme az, hogy szétajándékozzuk. Amikor nagyon megsajnáljuk magunkat, hogy rámegy az életünk a családról, akkor azért nagyon evilági szinten gondolkodunk. Mi nem hiszünk abban szilárdon, hogy Krisztus elsőként támad fel a halottak közül. Hogy jövője van ennek a szétajándékozott létnek. Krisztus feltámadt a halálból elsőként a megholtak közül. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Így is tekintenek ránk, akik ma este páli ruhákban farsangolnak, az egyszerű ruháinkban, ha betámolyognánk egy ilyen mulatságba, hát igencsak szánalmasan néznének ránk, hál' Istennek. De hogyha csak ebben a világban reménykednénk, akkor valóban szánalomra méltóbbak vagyunk. Minden embernél. Tehát nagyon fontos az, hogy mi az a nép vagyunk, akik az Úrban bízunk, akik nem csak ebben az életben reménykedünk. Ezért nem vagyunk szánalomra méltóak. Az evangélium ugye első hallásra úgy tűnik, mintha Jézus kimondaná, ugye, jaj a gazdagoknak, akik szágulnak a pokolba, és boldogok a szegények, azok meg szágulnak a mennyországba. Azért nem ez egyszerű a képlet. Jézus mit tesz szóvá? Ugye a szegény is lehet gazdag, a gazdag is lehet szegény. A szegény is élhet olyan gazdagság utáni sóvárgásba, hogy elzárkózóbb a másik embertől jobban, mint a gazdag. Alapvetően mi különböztet meg a kettőt? Az, hogy Istenre figyelve, Istenre hagyatkozva élünk-e? Az, hogy földi paradicsomot akarunk-e építeni? Vagy hiszünk Isten országában? ami több, mint a földi paradicsom, amely fölülmúlja a földi paradicsomot. Más léptékű világban él az egyik, és más a másikban. Másban a másik. Ezért meri Jézus mondani az Isten országának távlatában élőt és gondolkodót: boldog vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa, mert jutalmatok bőséges lesz, mert sírástok nevetésre fordul. Örüljetek, ha majd bekövetkezik, és újongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Igen, itt is a távlat. Kiben bízom, milyen távlatban élek? Hiszek-e az Isten országának az osztozkodó lelkületében, családszintjén is? Hiszek-e abban, hogy ez a küzdelmes, önmagunkat szétajándékozó élet, ez hova vezet? Tulajdonképpen a szentírási részek visszavezetnek bennünket a keresztény lényegünkhöz. Bízz Istenben, ne csak e világi távlatban gondolkodj, higgyél az Isten országának valóságában, törvényében. Mert csak ebben a távlatban érdemes élni azt az életstílust, amit azt gondolom, hogy itt vagytok, mindnyájan próbáltak élni. Hol sikerül, hol nem. De ennek értelme van, távlata van. Ennek örüljünk. Valljuk meg hitünket.